Ez az ígéhirdetés elhangzott 1962. november 24-én Shreveport, Louisiana, Egyesült Államokban. Branham testvérnek egy prédikációja Minden ajándékba adott nekünk címmel. Frank testvér fordítja. Gyakran hallottam a Csak legyen hited című éneket, és minden alkalommal újra megragad. Itt is szívélyesen lettem üdvözölve, örülök ennek, és hálás vagyok, hogy a Life Tabernacle-ben lehetek. Ma délelőtt az életről és a bizonyosságról prédikáltam, és remélem, hogy mindannyian megkaptuk ezt a bizonyosságot. Nektek rendelkeznetek kell a hit bizonyosságával, és az üdvösség bizonyosságával. Gondolom, már be lett jelentve, hogy keresztelő Isten tisztelet lesz, és várjuk is azt. Nos, a keresztség is fontos. Megpróbálunk a lehető leggyorsabban végezni. Kicsit fáradt vagyok, korán jöttem, és Billy azt mondta nekem, nem akarsz-e ma este korábban jönni? Megkérdeztem, mit jelent az, hogy korábban? Amióta átléptem az időből az örökké valóságba, már nincs időérzékem. Már nem mérlegelem annyira az időt. Nos, Jimmy, aki a hangszallagokat rögzíti, vagyis a prédikációkat, Isten áldja meg őt. Gyakran kérdezem magamtól, hogy az emberek hogyan tudják, vagy fogják meghallgatni. Minden esetre a hangszallagok bejárják az egész nagyvilágot, az ígeüzenetek sok népet elérnek, ott lefordítják őket, és áldássá válnak számukra. A gépek szinte éjjel-nappal működnek, hogy másolatokat készítsenek. Eladják őket ugyan, de csak azért, hogy tovább tudjanak élni, nem keresnek rajta semmit. A könyvek és a többi anyag ingyenesen rendelkezésre áll. Folyamatosan találkozom olyanokkal, akik azt mondják, hallgattunk egy hangfelvételt, és meglettünk mentve. Mások azt mondják, hogy áldásban lett részük. De hiszen éppen ez az oka annak, hogy elküldjük őket, hogy sokaknak segítségükre lehessenek. Szeretnék felolvasni egy ígeverset a Rómaiakhoz írt levél 8. fejezetének 32. verséből, majd rögtön belemegyünk az üzenetbe. Ott pedig ez áll írva. Ő, aki az ő egyetlen fiát nem kímélte meg, hanem ideadta értünk, hogy hogyan ne ajándékozna meg bennünket vele együtt mindennel. Ma délelőtt erről beszéltem, mégpedig a bizonyosságról. Ma este pedig arról szeretnék beszélni, mégpedig ő mindennel megajándékozott bennünket. Hadd imádkozzunk először. Uram, azért gyűltünk itt össze, hogy rólad beszéljünk, semmi másokból. Neked énekeljünk, rólad tanúskodjunk, téged magasztaljunk, és a te nevedet dicsőítsük és tiszteljük. Kérjük, áld meg összejöveteleinket, és jön el a te hatalmas jelenléted, és minden előkészüljön, és megkapjuk azt, amit Isten elvár tőlünk. Hozzád emeljük közben járásainkat, arra is kérünk téged, hogy közelebb kerüljünk hozzád, szorosabban kapcsolódjunk össze veled, testünk gyógyulását megkapjuk, és még sok minden mást. Te mindenkit ismersz. És bármi legyen az, ami foglalkoztatja gondolatainkat, ó Uram, ha nem lennél te nekünk, ami mennyei atyánk, ha nem lenne senki, akihez fordulhatnánk, és akire rábízhatnánk terheiket, ha senki sem hordozta volna bűneinket, mi lenne akkor? Éppen ezért vagyunk annyira boldogok, hogy olyan szerető Isten vagy, és megáldasz minket. Hálásak vagyunk érte. Uram, még ha nem is tudjuk pontosan kifejteni, de te ismered a szívünket, és kérünk téged, hadd találjunk kegyelmet a te színed előtt. éneklésünkben, imádatainkban, hozzáállásunkban, prédikálásunkban, hogy megadhass nekünk mindent, amire szükségünk van. A Jézus nevében kérjük ezt. Amen. Holnap délelőtt vasárnapi iskola lesz, holnap este pedig az utolsó összejövetel lesz ezek közül, az ébredési összejövetelek közül. Nem az ébredésnek lesz vége, csak ezeknek az ébredési összejöveteleknek. Az ébredésnek tovább kell folytatódnia. Kérem, fordítsátok rám teljes figyelmeteket és bizalmatokat. A következő témáról fogok beszélni. Minden ajándékba lett adva számunkra. Úgy szeretném ezt tanítani, mint egy vasárnapi iskolai órán. Amint tudjátok, én nem vagyok prédikátor, a legjobb tudásom szerint kell ezt tennem, és az íge szerint kifejtenem. És kérlek benneteket, ne botladozzatok meg ezen, hanem higgyetek. Én hiszem, hogy tudom, amit mondok és hirdetek, tudom, miről beszélek. És megvan írva, tudom, kiben hiszek, mi megtapasztaltuk. Nos, ma délelőtt jött egy görög pap, a baptista gyülekezetből jön egy nagyon finom karakterű ember, és mélyebb élményt akart szerezni Istennel, és hallott egy másik görög papról, aki már az Úrhoz jött. És ennek az embernek az apja egy nagyon magas rangú tanár Görögországban. És ez az ember meghallgatott egy hangfelvételt. Először bírálta, aztán eljött, megkeresztelkedett, és megkapta a Szent Szellemet. És azt mondta, Brennan testvér, tudom, hogy nem tudsz görögül, sőt, az angolod sem túl jó, ahogy látom. De ha valaki ismeri a görög nyelvet, és ő, mint tudós, azt mondja, a prédikációidban, az előadásaidból a görög nyelvnek megfelelően egyszerűen tökéletes a kifejtés. És nézzétek, mindezt a Szent Szellem műveli. Ez egy jelenség. Még ha nem is tudjuk, de a Szent Szellem tudja, és összeilleszti a dolgokat egymással. Látjátok, remélem, hogy hamarosan megismeritek ezt a testvért. Ő nagy segítségünkre lehet. Imádkozzatok értünk. Minden dolog, nem tudunk mindenről beszélni, de minden dolog Krisztus által adatott meg nekünk, vagy lett ajándékba adva. És ha ő nem kímélte meg az ő egyetlen fiát, mennyivel inkább ajándékba fog adni mindent ő általa. Ha készek vagyunk elfogadni, nem fogok tudni mindenről beszélni, de egy bizonyos dologról, mindazok közül, amelyeket ő adott. Nézzétek, mégpedig a megbocsájtásról. Szeretem a megbocsájtás szó kifejezést. Valójában ez a szó azt jelenti, hogy megszabadulni a bűntudattól, a tehertől. És micsoda élmény az, aki átélte, hogy megszabadult az ő terhétől. A bűntudattól. Nem arról van szó, hogy pszichológiával igyekszünk elfordulni tőle, hanem arról, hogy megkaptuk a megbocsátást, így az ügy lezárult, elfelejtődött. Nem csak elfordulni tőle, mert akkor újra odafordulhatnátok, mint például a bűn esetében. Az Ószövetségben a bűn el lett fedve. Most el lettünk választva a bűntől, és a bűn a feledés tengerébe lett vetve. És Isten többé nem emlékszik meg róluk. Tudom, hogy itt a szószéken nem szabad viccelődni határozottan, de csak azért, hogy kiemeljek egy pontot, elmondok valamit. Egyszer a következő történetet mesélték el nekem. Volt egy fiatal hölgy, akinek az apja valóban megtapasztalta Istent, és minden alkalommal, amikor a Bibliában olvasott a bűnbocsánatról, annyira meghatódott, sírt, magasztalta Istent, és így tovább. És ez a hölgy egy tekintélyes, társasághoz tartozott, ugye, és az ő házukban tartották a nők a gyűléseiket. És az apja éppen ott járt látogatóba, és ő tudta, hogy az apja nagyon meghatódik, és így gondolta, ha nála hagyom most a Bibliát, akkor nagyon hangos lesz. Elveszem tőle tehát. Adok neki egy földrajzkönyvet, és felküldöm az emeletre, nézegessen képeket, és így tovább. És amikor már elkészült a teával, hirtelen valami zaj támadt odafent. Ujongás, örömkiáltások, imádat, és így tovább. És az apja kiáltotta, halleluja, és így tovább. És a nők izgatottá váltak lent. A lánya felment az emelete, és azt mondja, apa, de hiszen ez nem a Biblia, amit olvasol, ez egy földrajzkönyv, amit adtam neked. Erről így szólt. Nemrég olvastam a Bibliában, hogy bűneimet a feledés tengerébe vetette Isten, oda, ahol a legmélyebb. Most pedig itt azt olvasom, hogy találtak egy pontot a tengerben, ahol még nem sikerült elérniük a fenekét. És akkor azt gondoltam, ez lesz az a hely, ahova a bűneim kerültek, és így magasztaltam az Urat. Látjátok, nem csak eltávolítva, hanem ki is lett törölve, örökre eltüntetve. Nem csak félretéve. Látjátok, a megbocsátás által szabaddá lettünk téve. Nem valami pszichológia által, nem valamiféle tanítás vagy érzelmi hullámzás által, hanem a Golgota ere által lettünk megszabadítva. Megbocsátást kaptunk, szabadok lettünk. Ó, mit jelent szabadnak lenni? A teher lekelült a vállaitokról, szabadok vagytok. Nemrég volt egy kis élményem. Elmesélem, még ha nem is teljesen illik ide. 5 éven át nagy terhet kellett cipelnem magammal. Tudjátok, ez a kormány részéről történt, és akartak találni valamit ellenem, hogy árthassanak nekem, még az összejövetelekben is az elmúlt 16 évben. És valóban mindent nyomon követtek, ahol az emberek a különböző gyülekezetekben csekkeket állítottak ki a költségek fedezésére. Aztán az államkincstár, az adóhivatal megadóztatott, és adót kellett, oda tettek, hogy adót fizessek. És ez több ezer dollár volt, amiről szó volt. És tudjátok, a csekkeket egyszerűen kiállították, és az lett ráírva mindegyikre William Branham, William Branham. Én pedig minden csekket aláírtam, noha azok a gyülekezet pénztárába kerültek. Aztán azt mondták nekem, amikor aláírtad, az számunkra azt jelenti, hogy a tied lett. És mit tehettem volna? Ó, ez nagyon-nagyon foglalkoztatott. És az ő számításuk szerint így több mint 300 ezer dollárral tartoztam nekik. Majd azt mondtam nekik, én kifizethetem nektek, mégpedig 1 dollárt évente, ha elég sokáig élek. De aztán azt mondtam, nem, én kifizettem az adómat, és ez a pénz soha nem volt az enyém. Hogyan fizessek érte adót? De ők újra és újra utána jártak, évekig utána jártak, kerestek, és valaki, aki itt ül, és jelen van közöttünk, és akkor ezt Isten és a tanuk előtt elmondhatom, egyetlen egy pontot sem találtak, ahol a pénzt magamra költöttem volna. Aztán az ügyvéd azt mondta nekem, Branham testvér, az állam hajlandó kompromisszumot kötni veled, ha te is hajlandó vagy megegyezni velük. Felvettem a kapcsolatot egy minneapolisi férfival, akit Argenbright testvér ajánlott nekem. Ő pedig egy olyan ember volt, aki jól értett az adóügyekhez. És megkérdeztem, mit is követtem el voltaképpen. Jobban kellett volna tudnod, mondja. Nem csaltál, ez igaz, de aláírtad. Habár a gyülekezet kasszájába került a pénz, ezt ők nem tudhatták. Ott állt William Branham, az aláírás, és így számukra ez a tiéd. Látjátok, én noha mindent leadtam, és kifizettem a költségeket, még a tengeren túli útazásokat is. Aztán ő azt mondja nekem, kompromisszumot akar kötni az állam. Én pedig azt mondtam, nem tudom, hogy megtegyem-e. Erről azt mondja, noha 99%-ban neked van igazad, de egy tárgyaláson nem tudnak vádat emelni ellened. De nekik elég éppen ez az 1%. És már ha azt mondják, hogy a neved ott állt, és az aláírásod is, már is azt állíthatják, hogy a tied volt. És bár bizonyítható, hogy minden a községi kasszába került, bejegyzett egyesületként ebbe a kasszába. Nos, tudjátok, évekig zajlott ez az ügy, folytatódott. Aztán azt mondja, csak egy dolog, és elmondta, miben állna a kompromisszum. Erre azt mondtam, ezt nem teszem meg. Erre ő így válaszolt, vállalhatjuk az ügyet ugyan, mi vagyunk az ügyvédei. Megtehetjük, és van esélyed, és azt mondhatjuk, ezek olyan adományok, amelyekért nem nyújtottak szolgáltatást, és így tovább. Én pedig azt mondtam, figyelj, korábban nem voltak őszhajszálaim, most pedig vannak. Csak az a gondolat, hogy vádolva vagyok, mintha rossz ember lennék, vagy tettem volna dolgokat, ferde dolgokat, és ezt teszik egy prédikátorral, aki másokat Krisztushoz hív, hogy megmeneküljenek a bűnös dolgoktól. És most engem is ilyen emberré tesznek, nem de így van? És mindazok, akik cigarettát, és minden mást reklámoznak, cigarettát reklámoznak, és minden más egyebet, azok lemolhatják az adót róla. Itt pedig engem akarnak így kezelni. Azt mondom, ez nem tisztességes. Az államnak másképp kell döntenie. És azt mondtam, Isten fogja meghozni a végső döntést. Erre az ügyvéd így szólt. Mr. Branham, hálás vagyok érte, mert nem találtak semmit. De ha például téged egy tárgyalásra idéznek, akkor a neved az egész országban megjelenik az újságokban. És mi lezen akkor? És függetlenül attól, hogy mennyire ártatlan vagy, és hogy ez mennyire bizonyított az emberek előtt bűnös leszel, mint az a szeretett baptista testvér, akit egy nő megvádolt, és azt mondta, hogy bejött a házába, és erőszakot akart alkalmazni ellene. Körülbelül 3 éve történt. És ez a prédikátor bizonyította a gyülekezete előtt, hogy aznap 150 kilométer távolságra volt attól a helytől. És mégis volt tárgyalás a bíróságon, és az újságokban is megjelent az eset. És ő be akarta perelni a nőt, meg minden ilyesmi. Ti mindannyian olvastátok, mi történt. A neve épp az újságokban volt, és az emberek azt mondták, nézzétek, az amerikaiak 70%-a azt mondta, miért kellett ennek így lennie? Nézzétek, de ha valamilyen cigarettát reklámoznak, meg ilyesmit, akkor senki sem háborodik fel. Nézzétek, és aztán azt mondta nekem, sok pénzre lesz szükség. Nekem körülbelül 75 dollárom volt mindössze, és 4000-et kértek tőlem, amit ott ki kellett volna fizetni. Újra megkérdeztem, mit vétettem. Hazamentem, és azt mondtam a feleségemnek, azt mondtam, asszonyom, öltöztest fel a gyerekeket, most elmegyek koldulni. Nem tudok többé prédikálni, ez túl kemény. És azt mondtam, nem tettem semmit, amiért bűnös lennék, és mégis azt hiszik, hogy az vagyok. És a feleségem nagyon bátor. Karját a vállamra tette, és azt mondta, gondolj bele, Vili, ha most meghúzódsz, és gyáva leszel, gyávának bizonyulsz. Állj ki az ügy mellett, állj ki az ügy mellett. És bementem az imaszobámba, és azt mondtam, Uram, mit tegyek? És ekkor eszembe jutott egy írás. Egy nap megkérdezték tőle, jogosan fizetjük-e az adót az Úr Jézustól. És amint tudjátok, ő azt válaszolta, adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené. Így hát utána néztem a bibliai résznek, és akkor az Úr elküldte Pétert, és így mondta neki, az első halat, amit fogsz, vedd ki a pénzt, és fizesd be az adót, értem, és érted. És ez olyan volt, mint egy előleg, de éppen elég volt. És azt mondtam, ó, Istenem, ez nagyon szép. Vedd a horgot, dobd ki, és az első halat, amit fogsz, nyisd ki a száját, és akkor fizesd. Addod a helyettem és helyetted, hogy ne legyünk botrány. Csak hogy én nem tudom, hol van és hogyan csináljam én. De egy testvér, aki itt ül, aztán kölcsön kértem a 40 ezer dollárt attól a testvértől, aki itt ül, és azt mondtam, 10 év múlva visszafizetem. Azt még nem tudom, hogy hogyan. De tudom, hogy Istennek még mindig vannak halai. Minden az övé. Nos, hazamentem, és ráírtam a nekem kiállított számlára, teljes mértékben kiegyenlítve az adókat illetően. Aztán felhívtam a bankot, és megkérdeztem. Igenis mondták, Billy, minden rendben van, most már szabad vagy. Ó, számomra ez nagyon nagyszerű dolog volt. Megöleltem a feleségemet, és azt mondtam, feleségem, megbocsájtottak nekem, most már minden rendben van. Most már mehetek, ahova akarok, a teher lekerült rólam, szabad vagyok. Micsoda nagyszerű dolog, amikor megbocsájtanak az embernek. Nos, az én bűneim is gondot jelentettek. Nem segíthettem magam, hiszen Ádám természetével születtem. Szükségem volt a megbocsájtásra, és megkaptam. Ó, micsoda megkönnyebbülés volt. Olyan boldog lettem, és az vagyok mind a mai napig. Nos, amikor az emberek vétkeznek, akkor átlépik azt a nagy szakadékot, és ez a szakadék köztük és Isten között van, elválasztva, távol Istentől. És nem volt lehetőségük visszatérni Istenhez. Teljesen a szakadék túloldalán voltak, és nem tudtak visszatérni a másik oldalról. Akkor Isten, aki gazdag irgalmasságban, aki az ő csodálatos kegyelmében, ő egy helyettesítő áldozatot talált, hogy átvegye a bűnös helyét. De a vérben volt az egyetlen megfizethető ár. Semmi más nem volt érvényes fizetség. Semmi más nem volt akkor érvényes, semmi más nem érvényes ma sem. Csak egyedül a vérben volt megfizethető az ár azért, aki bűnös lett. Isten első döntése az volt, hogy megbocsájt az embernek a kiontott vér alapján. És Isten nem hozhat egy második döntést, ami ellentmondana az elsőnek, mert akkor az első döntése helytelen lett volna, és ez nem lehetséges. Látjátok, Istennek csak egy útja van, és ez az út a véren keresztül vezet. Az ő döntése tökéletes és örök, mert ő Isten, és az ő szava is örök, és az ő döntése, az ő szava szerint van, mindkettő tökéletes. Ehhez semmit sem tehettek hozzá, és semmit sem vehettek el belőle. Azóta ez Isten egyetlen módja és helye, hogy közösségben kerüljön az emberekkel. Ott az Édenkertben megvolt a közösség, de a bűnbeesés óta az ő döntése az volt, hogy az üdvösség és a megbocsájtás a vérontáson keresztül valósuljon meg, hogy közösségbe léphessünk vele. Ez az egyetlen módja annak, ahogyan Isten a bűnössel szembesül, és mi mindannyian természetünknél fogva bűnösök vagyunk, és szükség volt egy áldozatra, amely vérontással jár, hogy újra közösségbe kerülhessünk Istennel. Egy más út nem létezik. Ádámtól kezdve az emberek mindig is megpróbálták megtalálni a saját alternatívájukat. Az emberek újra és újra megpróbálták. A fügefa levelekkel kezdődött el egészen az oktatásig. Mindig is megpróbáltak létrehozni egy alternatívát. Ádám megtestesítette, ami az emberben van, mégpedig a fügefa levelekkel. De azóta tornyokat építettek, városokat is építettek, bálványoltárokat építettek, felekezeteket hoztak létre, tudományos dolgokat is létrehozta, és követtek el. De Isten előtt minden továbbra is ugyanaz maradt. Csak úgy juthatunk el ő hozzá, ahogyan Isten elrendelte. Ő csak a kiontott vér alapján fogadja el az embert. Ez a közösség, ez a lehetőség a szakadék áthídalására. Nem vallási felekezeten keresztül, nem szakrális helyeken, nem szent helyszíneken keresztül, hanem a bárány kiontott vére alatt. Ez az egyetlen visszavezető út, a kereszt és a megfeszített prédikálása. Látjátok, ez az Isten által előkészített út, hogy a bűnösök hozzájöhessenek és közösségben lehessenek vele. Az évek során az igazak Isten ezen döntése által eljutottak az életre, áthatoltak. Azok, akiket Isten megigazított, nem vitatkoznak, és nem érvelnek erről, hanem elfogadják Isten döntését, nem akarják önmagukért megtenni. Őket csak az érdekli, amit Isten tett értük, és Isten döntésénél maradnak, kitartanak mellette. Így élnek az igazak a hit által, mert ez az út, amelyen az igazak az életre jutnak. Nem azért, hogy valamit megváltoztassanak, az már megint igazságtalan lenne. Nem, hanem úgy, ahogyan Isten megalkotta a tervét, hogy a kiontott vér által közösséget teremtsen velünk. Jób és a pátriárkát. És például Jób, úgy értem, Jób könyve meg lett írva még a Mózes 5 könyve előtt. Így tanítják. Talán a Biblia legrégibb könyve lehet. Amikor Jób elfogadta véráldozatot, annak ellenére, hogy szomszédai gyülekezetének tagjai ellene voltak, és azt mondták, hogy titokban vétkezett, Jób tisztában volt azzal, hogy kitartó tudott maradni, mert megtette, amit Jehova elvárt tőle. Ő tudta, hogy áldozatát őszinte szívvel ajánlotta fel, Ábrahám is a kiontott vér alapján imádkozott, pontosan ugyanúgy. És Izrael is a kiontott vér alatt tette. Látjátok, hiszen sehol máshol nem volt lehetséges. Ott ajánlották fel így az imádságokat és a hálaadást Isten előtt. Látjátok, ez az egyetlen hely, ahol megváltás történt értünk, és ez a kiontott vér által történt. Egy este az Oral Roberts gyülekezetben prédikáltam a hét sebb helyről, amelyeket az áldozati állatra ejtettek. Erről beszéltem. És ha például a bűnös eljött, hogy az Úr elé járuljon, akkor tudnia kellett, hogy valaki helyette meghalt, hogy előkészítse neki az útat, és az ember, aki valaha is közösségre vágyik Istennel, annak fel kell ismernie, hogy valaki helyette meghalt, és hordozta a bűneit, hogy helyreállítsa az Istennel való közösséget. Ezt fel kell ismerni. Isten így találkozik az emberrel, a kiontott vér alatt, akármit is próbálunk. Mondjuk, hogy ide vagy amoda tartozunk, az nem lesz hatékony. Isten csak ott találkozik az imádóval, a kiontott vér alatt. Isten, aki teljes kegyelemben és irgalmasságban, ahogyan másokszor mondtam, állatokat engedett meghalni az emberekért, vagy az emberek helyett. Most tegyük fel, hogy egy igazán őszinte zsidó az Ószövetségben felismerte, hogy nincs közössége Istennel, és hogy azon kívül áll. És akkor kiválasztottak egy igazán kiváló állatot a nyájból, a legjobbat. Nem lehetett hibája, mert a papnak szemügyre kellett vennie, és a bűnért való áldozat egy bárány kellett, hogy legyen, méghozzá egy hibátlan bárány, ahogy Jézus is Isten hibátlan bárányja volt. És ez a pap, aki ezért jött, egy zsidó, és ő volt az, aki bemutatta a bűnért való áldozatot, és valódi őszinteséggel lett bemutatva az érintett személyért. Az illető felismerte bűneit, tisztában volt vele, hogy helytelenül cselekedett, átadta a papnak, aki aztán kezét rátette erre az áldozatra. És mit tett ezzel? Azonosult ezzel az áldozattal. Felfogjátok, mire gondolok, aztán a vér ki lett ontva, és ez a zsidó az áldozat bemutatása után igaznak nyilvánítva távozhatott, tudva, hogy megfelelt Jehova elvárásainak. Ha ma a keresztények megértenék, hogy az ő bűneik valóban lehet bocsájtani, de csak akkor, ha hitben a Golgotára tekintenek, és magukra veszik azt, ami ott történt. Igénybe veszik maguk számára. Ezt semmilyen tanítás nem teheti meg, semmilyen rendszer, képzés vagy oktatás. Semmilyen tudományos út nem teheti meg, hanem egyszerűen is kizárólag a bárány kiontott vérén keresztül. Így fogadjuk el. Nos, az illető elmegy és megtette, amit Jehova kért. És ezzel megigazult. Megfelelt a követelményeknek, vagyis megtette, amit Jehova kért, követelt. És akkor a hit által érzi, hogy megigazult az Úr előtt. Most gondosan figyeljetek. Most már szaván veheti Isten, őszinte volt, és őszintén cselekedett. Tette, amit tett, mert Isten így rendelte el, és így kérte. Nos, ez csodálatos volt. Ő tudta, hogy megigazult, mert az íge szerint teljesítette, amit Isten kért. Az íge ezt kérte a megigazulásához, ő pedig megtette. Nos, ez végleges volt. A kezdetnek csodálatos volt, de aztán családi hagyományjá vált később. Ó, remélem, ti megértitek, mire gondolok. Aztán a zsidók elmentek, áldoztak, de azért áldoztak, mert mások is áldoztak, és ez hagyománnyá vált. És akkor talán azt mondták, ó, talán vétkeztem, akkor kell vennem egy bárányt. Látjátok, már nem volt bűnbánat, semmi nem volt őszinteség a dologban, csak egy rituálé volt. Egyszerűen valami, ami formalitássá vált. Vettek állatokat, feláldozták őket, de már nem kaptak semmit cserébe, mert nem tettek bele semmit a dologba. Bár külsőleg teljesítették, amit Isten kért, de nem tették meg szívből, a valódi eredeti értelmében. Alapvetően betű szerint engedelmeskedtek ugyan, de már nem ugyanazzal az őszinteséggel engedelmeskedtek, csak egy rituálé volt az egész. Látjátok, egy hagyományt követtek, és hadd álljak meg itt egy kicsit. Látjátok, mit akarok valójában mondani ezzel, napról napra, estéről estére. Nem mintha bármi bajom lenne a metodistákkal, a baptistákkal, a presbiteriánusokkal és a felekezetekkel, de elvesztettétek azt, ami egyszer megvolt bennetek, ezt az őszinteséget, ezt a valamit, ami az imádatotokban kellene lennie. olyan lett, mint egy családi hagyomány. Eljövünk a gyülekezetbe, megkérdezik, hiszel az újjászületésben? Igenis, persze. Hiszel ebben, abban? Igen, hiszek. De hol van itt az őszinteség? Amikor az áldozatot hozták a bűnökért, és az Úr vacsoráját vették, magukhoz vették. Ma mindenki veszi, aki akarja, dohányzik, iszik, elveszi másik feleségét, és ezt és amaszt, és a nők azt csinálnak, amit akarnak, és mégis veszik az Úr vacsorát. Ti nem fogtátok fel, hogy ez nem mehet így? A Biblia azt mondja, hogy aki méltatlanul eszik és iszik, az a saját vesztét eszi és issza, és vétkes az Úr vérével és testével szemben. Látjátok, elveszítettük ezt az őszinteséget, valami nincs rendben velünk. Látjátok, az ünnepi összejöveteleink már nem olyanok, mint régen voltak. Talán helyén való is ezt kimondani. Nem tudunk magunkon segíteni. Segítségre van szükségünk még akkor is, ha elhangzik egy prédikáció. Látjátok, nem itt, de sok helyen ez újra és újra megtörténik. Ha valami hosszabban prédikálok, már is a kabátom szegélyénél, vagy az akkumnál rángatnak, és azt akarják, hogy hagyjam abba. De hiszen Isten ígéjéről van szó. Régen utcai összejöveteleket tartottak, addig prédikáltak, amíg az izzadság a cipőbe csöpögött. És hol vannak ma az utcai összejövetelek? Nincs többé éneklés. Mi történt? Ha ma imádkozni akarnak, akkor imádkoznak az elnökért, és még egy pár emberért, és ennyi. Hova tűnt a lényeg? Az íga, az őszinteség, elveszítettük az érdéklét. Érdeklődésünket. Nézzétek, nagyon értékelem a bizonyságokat, a zenét és az összes többi dolgot is, de ez még nem maga a lényeg. Nem szükség van a kereszt hirdetésére és a szellem által való körülmetélésre, hogy élet jöhessen létre. Ott kell újra keresnünk és megtalálnunk az őszinteséget. Nézzétek, elérkezett az ide annak. Hol van még ma őszinteség? Ma annyi minden behatolt a gyülekezetekbe. Minden langyos lett. Hova tűnt ez a mély őszinteség? Egy prédikátor azt mondta nekem, elveszíted a szolgálatodat, ha így prédikálsz. Aztán azt mondtam, Isten adta nekem a szolgálatot és a prédikátor, prédikálok, és ha aztán elveszítem, akkor elmulasztottam valamit. Isten hitelesíteni fogja az ő ígéjét, ő meg fogja tisztelni. Nos, az őszinteség valahogyan oda veszed. Egy kis érdeklődés. Olyan kellene lennie, mint egy jubileumi év, egy örömesztendő, mert tudjuk, hogy pozitívak vagyunk azokban a dolgokban, amelyeket hirdetünk. Úgy kellene lennie, hogy Shreveport itt ilyen egyszerűen felébredjen, és minden meg kellene teljen. Az ablakoknak ki kellene nyílniuk, és az embereknek ki kellene kiáltaniuk, mit éltek át Istennel az evangélium által. Az utcákon lévő embereknek tanúskodniuk kellene Isten erejéről. És mégis hisszük, amit mondunk, de az őszinteséget és a lelkesedést elveszítettük. Nos, ez az igazság. Pontosan így van. És nem fogunk visszajutni oda, amíg el nem érjük azt a pontot, hogy megtanuljuk értékelni, amit Isten tett, hogy ő útat készített nekünk, és elhívott minket, sőt a szellemével és ígéjével is megerősítette, hogy elfogadott minket. És bizonyosságot adott nekünk. Micsoda tragédia látni a gyülekezetet ilyen állapotban. Nincs semmi bajom ugyan a gyülekezetekkel. Biztosan értitek, mire gondolok. Már nem jelent szenvedés számukra, csupán rituálék, egy formaiasság. Ám Izrael is használta és alkalmazta az ígét, valamint a parancsolatokat is. Ahogyan azt ma a gyülekezetek is teszik, hivatkoznak a Bibliára, de már nincs bennük őszinteség. És amikor Izrael elkezdte átvenni az ígét, és a parancsolatokat, és a rituálékat csinált belőle, az nem tetszett Jehovának, aki megadta az ígét. Abban az időben csináltak rituálékat az ígéből. És az akkor volt, amikor megjelent Ésajás. Elolvashatjátok az Ésajás első fejezetében. Ő Izraelhez lett küldve, ők gyűlölték őt, és később még fel is fűrészelték. De mit tett ő? Átadta nekik az ígét, és azt mondta, Isten nem kedveli az ünnepi illataitokat. Így volt ez akkor. Mit jelentett ez? Hiszen olyan ünnepek voltak, amelyeket Isten meghatározott, az összes ünnep, az újhold, a szombat, a bűnért való áldozat, minden. Isten így rendelte el, de ők hagyományt csináltak belőle. Így van. Ó, gyülekezet! Látjátok, mit okoz az, hogy egy prédikátor szíve megszakad, ő megajándékozott bennünket a pünkösdi élménnyel. Mi egy hagyományos csináltunk belőle. Hová tűnt az őszinteség a gyülekezetből? Ó, hol van? Hova tűnt? Hol van az őszinteség a többségnél? Az emberek már nem tudnak erről tanúskodni, még hallani sem akarnak róla. Olyas valakit akarnak, aki kicsit csíszoltabb, természetesen. Ahogyan akkor volt, úgy van most is. Isten elküldte nekik akkor Ézsajást, és ő nem kímélte őket. Szembesítette őket azzal, amit tettek. És ez volt a katasztrófa, mert egyszerűen kimondta, amit mondania kellett. Azt mondta, Isten nem kedveli az áldozataitokat. Mit tettek? Mindent beszennyeztek. Jó lehet, áldozatokat mutattak be. Beszennyezték, mert hiányzott az őszinteség a dologból. Azt mondta Izsajás próféta nekik, a ti hagyományaitok és szokásaitok elvették az erőt a parancsolatokból. Megfosztották. Nos, ugyanezt tették a mi hagyományaink is ma. Elvették az erőt az imádatunkból. A mi hagyományaink tették ezt. És ti azt mondjátok, igen, ez arra vagy amarra a gyülekezetre vonatkozik. Nem, mindannyiunkra vonatkozik, minden gyülekezetre. A hagyományaitok elvágtak benneteket az erőtől. Nézzetek, nézzétek, Jézus azt mondta, aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. Ma hagyomány lett belőle. Nézzétek, és Isten nem tudja elviselni. Az ok, amiért az imádó ember jöhet hozzá, ma ő is egyformában csinálja. És mi is ugyanúgy vétkesek vagyunk ebben, mint mindenki más, mert formaiasságot csináltak belőle, ahelyett, hogy komolyan vettük volna Isten parancsolatait. Nemrég, amikor a mozgalmak elkezdődtek, mi történt? Előreléptek, majd hagyományt csináltak belőle, ahelyett, hogy összehozták volna a testvéreket, újra és újra elválasztották őket, és néha csak azért teszik, hogy megkülönböztessék magukat a többiektől, nem pedig szeretetből. Őszintén kell jönnötök, már szinte nincs igazi őszinteség, nem létezik. Az emberek az oltárhoz jönnek, és akkor jönnek, amikor a zene szól, amikor táncolnak, amikor tapsolnak. Nézzétek, aztán ringatózás ide-oda a teremben, és talán még nyelveken is beszélnek. Én hiszek a nyelveken szólásban, hiszem, hogy lehet hatódni, hiszem, hogy lehet tapsolni, de ha nincs mögötte egy élmény, ha nincs hozzá kapcsolódó őszinteség, és nincs meg a bizonyosságotok, hogy Jézus Krisztus megtisztított benneteket, nem csak azért, mert Miss Jones megtette, hanem mert valami bennetek új életet hozott létre, és tudjátok, hogy bűneitek meglettek bocsájtva, és az Úr öröme van bennetek, valamint Krisztus feltámadásának élete. Látjátok, akkor van üdvbizonyosságotok. Látjátok, hol van az őszinteség ma. Már azt hiszem, hogy az emberek tudnak örvendezni anélkül, hogy meg lennének mentve, ide-oda ugrálni, nyelveken beszélni anélkül, hogy meg lennének mentve. És még sok minden más. Látjátok, de nem lehet mindenkit így besorolni. Mindig különbséget kell tenni. Vannak még őszinte emberek is, akik valóban jönnek, és valóban megtapasztalják, átélik Istent. És az eredmények bizonyítják ezt, mert őszintén keresik, és a kiöntött vérbe vetett hitben jönnek az Úrhoz. Látjátok, és akkor megkapják az igazit. A többiek csak utánoznak. És ez nem lenne szabad. Utánzások mindenhol előfordulnak. Utánzások. És egyszerűen csak észszerű dolgok. Ha jöttök és a Szent Szellemet keresitek, akkor gyertek. És a Szellem hadd élesszen fel benneteket. És hogy ahogy Péter ír a második Péter első fejezetében, amíg el nem éritek Krisztus teljes felnőtt korát. És az utolsó dolog természetesen a szeretet, és akkor a Szent Szellem által való elpecsételés. Látjátok, ahogy tegnap este mondtam, nem úgy, hogy veszek egy varjat, csak pár tollat egy pulykából, és azt mondom, pulyka vagyok. Nem, belülről kell fakadnia, és igazi kell, hogy legyen. Látjátok, egyesek megpróbálják valamit megváltoztatni kívülről, csak azért, mert a nézők látják, hogy mások átélték, és újra valamilyen hagyományba és rituáléba kötnék ki. Nem, belülről kell megtörténjen. Ez egy élet, és ezáltal megtisztulás és megszentelődés jön az életetekbe. Látjátok, Ézsás megmondta nekik annak idején, amikor azt mondta, Isten elrejti az arcát előttetek és az áldozataitok előtt. Vannak ugyan rituálétok, megvan a formaiságotok, azt teszitek, amit ő mondott, de nem őszintén teszitek. És azért, ezért az áldozatotok nem kedves Istennek. És ha ilyen módon imádkoztok, Isten nem hallgat meg benneteket. Ó, Istenem, könyörülj rajtunk, hogy megfelelően kezdjük el. Isten azt mondta, hogy még ha helyesen is beszéltek szavakban, de nem szeretettel és őszintén teszitek, akkor Isten elrejti az ő arcát, és nem hallgatja meg az imádságokat. Látjátok, ez a helyzet. Ó, azt mondjátok, hogy csak az Ószövetségről beszéltél. Jól, hadd folytassuk az Új Szövetséggel, a 2 Timóteus 3. fejezete. A Szent Szellem figyelmeztet minket, hogy az utolsó napokban gyülekezetek eltávolodnak az őszinteségtől és a hittől, és egy formális Isten félelmet fognak gyakorolni, de megtagadják azt az erőt, amely az igazi hittel jár. A formai Isten félelem a hatalom tagadása. Így van. Isten gyűlöli az erőtlen vallásosságot. És ma minden olyan vallás, amelyben nincs Krisztus, erőtelen. Minden olyan vallás, amelyben nincs Krisztus, ő saját vére alatt áll, és erő van benne. Azt mondjátok, valóban gyűlöli Isten az erőtlen vallásosságot? Természetesen. Az ünnepi összejövetelek számomra bűz, mondta ő. Nem tetszenek nekem. Látjátok, ő azt mondta nekünk, a gazdag laodiceai gyülekezetnek, mivel langyos vagy, kifoglak okádni a számból. Ide jutottunk. Ez a helyzet. Ó, Istenem, küldj nekünk egy Ézsaiást, egy embert, aki megmondja nekünk, mi a fontos, aki azt az emberek elé tárja, és hangos szóval felkiált. De azt gondoljátok, hogy elfogadnák őt? Természetesen, hogy nem. De ő mégis tovább kiáltana. Felemelni a hangját. Isten nem szereti az erőtlen vallásosságot. Isten erőben akar megnyilvánulni, őszinteséget akar. És az őszinteség hozza el az igaz imádatot, nem egy formaiasság, hanem a valódi erő az imádatban, hogy tudjátok, átmentetek a halálból az életre. Isten szeretné megvalósítani az ő ígéjét az ő erejével, és ha egy gyülekezet tagadja az ő erejét, hogyan tudná Isten erővel megerősíteni az ő ígéjét? Ha a gyülekezet lebeszél és azt mondja, hogy ez már nem létezik, hogyan tudná Isten megerősíteni az ő ígéjét és megtenni azt az emberek között, ha tagadják, hogy ő megteszi? Látjátok, végigmehettek minden rituálén, de az semmit sem ér. Nézzétek, mi történik. Isten a Szent Szellem erejével akarja megtenni, és megerősíteni az ő igéjét, de a gyülekezet meg akarja tenni, és tagadni akarja a Szent Szellemet. A gyülekezet maga akarja valamit gyakorolni. Maguk akarnak lenni a középpontban, nagy szervezeteket hozni létre. Sok tagjuk legyen, teljesen mindegy, hogy bűnösök-e, részegek, ezrek, bármit is csinálnak, csak a gyülekezet növekedjen általa. Ez a fő. A Jelenések könyve 17. fejezetében az van írva, hogy az egyik parázna asszony volt, a másik pedig a leányai, és Isten káromló neveik voltak. Látjátok, gyülekezet, leányok, ma minden látható. Emberek, akik egyszerűen csak csatlakoznak a gyülekezetekhez, és azt hiszik, hogy ezáltal megkapják az üdvösséget, ahelyett, hogy ahhoz jönnének, aki egyedül képes üdvözíteni őket. Látjátok, Isten káromló nevek vannak mindenhol. Több száz felekezet létezik, Isten káromlás mind. Elfordultak az emberi hagyományok felé. De hol van az erő? Hol maradt? Azt mondjátok, hogy sok erő van ugyan. Megkereszteltek szellemileg, igenis aztán szellemileg táncoltatok, és aztán nincs elég hitetek ahhoz, hogy egy fogfájásotok meggyógyuljon. Ez az erő, ez áldás. Látjátok, nagy különbség van az áldás és az erő között. Az áldások mindenkire rászállnak, igazakra és gonoszokra, egyaránt a nap mindenre rásüt. Nektek vissza kell térnetek az igazsághoz, barátaim, ahhoz, amit Isten valóban elgondolt, és amit mondott, azt úgy is érti, és ő akkor elutasította őket, és nem hallgatta meg az imádságaikat. Látjátok, barátaim, ha Isten az eredeti fát nem kímélte, mennyivel kevésbé a beoltott ágakat. Nektek őszintéknek kell lennetek, így helyesen kell cselekednetek. Isten fel akarja tárni magát, ki akarja árasztani a Szent Szellemet, és érvényre juttatni a gyülekezetben. De a gyülekezetnek mindig megvannak a saját szabályai, és így tovább. Látjátok, Isten akarja küldeni a Szent Szellemet, hogy ő vezesse a gyülekezetet. De ahhoz, hogy ez megtörténjen, el kell utasítanunk a másikat, el kell fogadniuk azt, ami Istentől jön. És ha elutasítjátok azt, ami Istentől, Isten ereje nem tud hatékony lenni. Látjátok, a betű megöl, a szellem az, ami életet ad. Ha ez például egy mozdony, az lehet, hogy csillogóan tiszta, de nincs benne gőz, akkor mi legyen vele? Látjátok, nincs benne erő. Mire jó egy mozdony, ami nem működik? Néhány héttel ezelőtt, talán már 8 hónapja is van mégis, láttam egy látomást, és láttam, ahogy ketten vitatkoztak egy gyülekezet miatt, amely előtt beszéltek. Aztán New Yorkban voltak, ott találkoztak, és ott az egyik úgy megütötte a másikat, hogy az meghalt. Én pedig csak azt gondoltam, mi legyen még ebből. Aztán Colorado-ban voltam, ott egy kis kunyhóban, és imádkoztam. És azt mondtam, az elmúlt órákban történt valami. Ott volt a feleségem, a fiam, Billy Paul, és a menyem is. És láttam egy hölgyet, kedves kinézetű, és láttam, hogy ez a hölgy megpróbált eljutni egy orvoshoz, de meghalt közben. És a szellem szólt hozzám, azt mondta, azt fogják jelenteni, vagy tudósítani, hogy öngyilkos lett, de voltak éppen nem öngyilkos lett, hanem szívrohamban halt meg. És 4 óra körül volt. Láttam, mikor fog megtörténni, és tudtam, hogy meg fog történni. És amikor visszatértem a hegyekből, és ez Marilyn Monroe volt. ő volt az. Ő egyfajta striptease táncnő volt. Ti is olvastátok a történetét. Már házasságon kívül született, az anyja egy elmegyógyintézetben halt meg, nehéz élete volt, és mindig valami után sóvárgott. Ó, bár csak elértem volna őt, tudom, mire volt szüksége. Tudom, vagy tudtam, mire volt szüksége. Sok gyülekezetben járt, de mindenhol csak rituálékat látott. Amire szüksége lett volna, az a vér általi kapcsolat Istennel. És nem hiszem, hogy itt bárki, 16 éves, vagy akár milyen idős, nem tudná, ki volt ő ez a filmstár. És amikor... És amikor az élet elhagyta a testét, csak egy számot kapott, és senki sem jött el érte. Életében olyan híres volt, de a halála után már senki sem akarta. Mi a fontosabb, a test vagy a lélek? Látjátok, nekünk őszintéknek kell lennünk, mert Isten ezt